Egy pillanatra nyúljunk vissza ehhez az öt alapelvhez, ami linné teszi a vállalatokat Jim Womack és Dan Jones szerint, és ezek közül az elsővel foglalkozzunk egy picit. Mi jelent a vevő számára értéket? Ugye ez az értékteremtés gyakran valamiféle munkavégzésen keresztül valósul meg, és ez a munkavégzés emberi mozdulatokból áll. Emberek végzik a munkát, persze időnként gépeket is használunk a gyártásban, de hadd legyünk egy kicsit humanisztikusabbak. A Lean világában nagyon gyakran az ember van a fókuszban, és ez az ember lehet a dolgozó a gyártósoron, vagy a vevő személye adott esetben, és hogy ki a vevő, bárki is lehet a soron dolgozó következő munkahely, vagy akár a végfelhasználó, vagy bárki más, aki valamilyen igényt formál az üzemünk, a vállalatunk működésével szemben. Tehát a munkavégzés, fogadjuk el ezt így kiinduló pontnak, emberi mozdulatok sorozatán keresztül valósul meg. De az emberi mozdulatok egy jelentős része nem az értékteremtést szolgálja, hanem azért kell, hogy elvégezzük, hogy egyáltalán lehetőséget teremtsünk az értékteremtésre. Ez a kettő valami módon a munkavégzéshez kötődik. Egy része értékteremtő, egy része pedig szükséges. És van egy olyan mozdulat halmaz, ami se nem szükséges valójában, se nem értékteremtés, és ezeket nevezzük egész egyszerűen veszteségeknek. És kicsit konkrétabban belemenve, nagyon gyakran az időn keresztül mérjük le a Lean világában a működést. Mennyi időt fordítunk arra, hogy előállítsuk azt az értéket. Az érték teremtő rész például egy, hadd mondjak egy egyszerű hétköznapi példát, szeretnél inni egy kávét, akkor az érték teremtő része a kávé előállításban az, amikor megnyomod mondjuk a kávégépen a gombot, és a gépből kijön a kávé. De az, hogy ez megtörténhessen, szükséged van más tevékenységekre is. Például szükséged van arra, hogy keress egy csészét, oda készítsd a gép alá. Szükséged lehet arra, hogy a kávéőrleményt beletömködd a szűrőbe, és be tud tenni a gépbe, vagy ahogy éppen a technológiát kívánja. Ezek szükségesek, de ettől önmagában nem feltétlenül készül el a kávé. Ha viszont nem végeznénk el, akkor egyáltalán nem lenne kávé. A kérdés ilyenkor az, hogy ezeket a egyébként szükséges műveleteket tudjuk-e minél rövidebb idő alatt elvégezni, minél kevésbé várakoztatva ezzel a tényleges értékteremtést. És hát nyilván vannak olyan mozdulatok, amiket veszteségeknek hívunk, amik egyáltalán nem szükségesek. Például ilyen lehet az, hogyha véletlenül kiszórtam a kávéőrleményt, akkor lesöprögetem az asztalt. Ez egy nyilvánvaló veszteség duplán is, hiszen anyagot is pazaroltam vele, de még időt is pazaroltam vele. Hasonló lehet az a veszteség forma, amikor rájövök, hogy a csésze nem eléggé tiszta, és újra elmosom. Hát ez nem feltétlenül szükséges, hiszen egyszer már egy elvégzett folyamatot kellett, hogy megismételjem, javítsam annak a hiányosságait, és hát minden, ami valójában energiát használ el, erőforrást köt le, de nem jelent többletértéket, azt hívjuk veszteségnek. Taichi Ono egy alkalommal felsorolt néhányat, gondolatjelekkel összeszedve 7 darabot, itt nálam az ábrán van egy 8., és a könyvében egy hosszabb szakaszt szánt a 8. veszteség formának, és hát ezen kívül biztosan van még jó néhány. Mi is az a 7, amit ott felsoroltunk? Néha úgy tekintünk erre a 7 veszteségre, mint mondjuk a 10 parancsolatra, hogy ilyen alapigazság, pedig ez nem biztos, hogy annyira alapigazság. Ezen kívül sok másfajta veszteségforrás is létezik, de most egy pillanatra szaladjunk végig ezen a héten. Az első és talán a legdrágább ezek közül az, amikor túltermelésbe bocsátkozunk. Ez nem annyira nyilvánvaló, de egy üzemi területen jól látható következményei vannak. Túltermelés itt mit is jelent? Elhasználjuk az anyagot, az gépidőt, emberi időt, energiát, és legyártunk valamit, amire hát éppen most nincs szükség. Nem baj, eláll a raktárban, talán majd később el fogjuk tudni adni. Tehát ebből következik már azonnal az, hogy raktároznunk is kell, és ha raktározzuk, annak ugye ára van. és az anyagot már elhasználtuk, azt ki kell, hogy fizessük, tehát a tőkelekötés is egy jelentős költségtétel tud lenni. Ezen kívül kiderülhet a raktárkészletről, hogy nem is arra van szüksége a vevőnek, és át kell, hogy alakítsuk egy kicsit, javítást is vonhat maga után. Ez így válik talán a legdrágább veszteség típussá. Ezen kívül a szükségtelen mozgás, emberi mozdulatok, a szükségtelen szállítás, visszük oda-vissza, pakoljuk jobbra-balra az anyagot a raktárban, mert nincs elég helyünk. Igazából nem helyünk nincs, hanem többet gyártottunk, vagy nem akkor gyártottuk, amikor szükséges. Ezek mind-mind további veszteségformák lehetnek, amik egyébként jól láthatók az üzemi területen. Ami kevésbé jól látható az az, hogy mennyire bonyolítottuk túl a folyamatot, mennyire építettük benne, maradtak benne akár a múltból olyan tevékenységek, amik szükségtelenek. Hát ezek lehet, hogy csak elnyújtják az időt, egyébként szükségesnek tűnhetnek, sokszor a dokumentációs kényszer ilyen tud lenni, vagy már egyáltalán nem is jelentenek még csak ilyen enabler, ilyen lehetővé tevő jelentőségük sincs. Egész egyszerűen ezt hívtam pár perccel ezelőtt veszteségnek. És hát a legnagyobb forma, ami viszont abszolút nem látszik az üzemben, míg a mozdulatokat adott esetben látjuk, a művelet technológiai sorát látjuk kis odafigyeléssel, addig kevésbé látjuk, hogy mi történik a dolgozóink két füle között, mire gondolnak, milyen ötleteik vannak, és hogyha ezeket a képességeket, ezeket az ötleteket veszni hagyjuk, akkor tulajdonképpen a növekedési potenciált, a fejlődési potenciált nem aknázzuk ki, ami Taichi Ono szerint, és szerintem is egyébként hosszú távon az egyik legdrágább a szervezet életében. Egyébként nem azért épül be a veszteség a folyamatba, mert ügyetlenek voltunk, vagy mert szándékosan rontottuk volna el. Nyilván beszélhetnénk adott esetben a szabotásról is, de most maradjunk a jó szándékú oldalon. Egész egyszerűen azért kerülhetnek be veszteségek, mert ott, abban a pillanatban, amikor el kell végezni valamit, akkor nincs időnk átgondolni, mert lehet, hogy túlterheltek vagyunk, vagy valami más fontosabb, és mondjuk most éppen nincs elég hely ezeknek a dobozoknak, ennek az árunak, valahova leteszem, ebből következik, hogy majd talán egy kicsit arrébb kell raknom később a végleges helyére, majd egyszer egy rendrakás során, vagy amikor éppen útba lesznek. Vagy ha túl sokat selejtet gyárt egy adott folyamat, és emiatt nem tudjuk ellátni a vevőt, lehet, hogy azért növeljük meg a volument, hogy rövid távon túléljünk, mert mondjuk a kötbér sokkal drágább lenne, és ezt szeretnénk kivédeni. Majd utólag, ha lesz egy lélegzetvételnyi szünetünk, akkor megjavítjuk a folyamatot, és szükségtelenné válik ez a többlettermelés, illetve szükségtelenné válik adott esetben a javítás is. Ez mindig egy-egy pillanatnyi kényszer, ami a túlterhelés hatása alatt tud kialakulni, amikor valami más viszi el a fókuszt. Emberi képesség, tehát amikor oda tudunk figyelni arra, át tudjuk gondolni a folyamatainkat, ekkor születnek a jó ötletek, hogyan tudnánk fejlődni. Erre mindenkiben megvan az igény, van, akiben kicsit jobban megjelenik, van, akiben kicsit kevésbé, de aki éppen dolgozik valamivel, biztos, hogy felmerül benne a kérdés, hogy lehetne ezt máshogy, lehetne ezt jobban csinálni. És tulajdonképpen ez a cél. Hadd kanyarodjak vissza ehhez a 7 kategóriához, ami nálam itt az ábrán már 8. Taichi Ononak van egy gondolata, amit szeretnék megosztani. Azt mondja egy adott ponton, és így szabadon fordítottam az idézetet tőle, hogy a veszteségek alapvetően nem korlátozódnak erre a 7 típusra, amit ő felsorolt. Úgy fogalmazta meg, hogy igazából nem is tudja, honnan jött ez. Talán a könyve, ahol csak úgy ötletszerűen felsorolt néhányat, lehet ennek a kiinduló pontja. Ő egy japán mondást idéz, hogy akinek nincs rossz szokása, annak 7 rossz szokása is van. És azt gondoljuk, hogyha nincs is veszteség egy folyamatban, csak egy picit elkezdünk ötletelni, a 7 veszteség akkor is összejön. Talán ő is pont így hozta létre ezt a 7 veszteség formát, egyszer ötletelte ezt a listát. De nem jelenti azt, hogy csak ez a hétveszteség forma létezne, meg azt sem jelenti, hogy agyalnunk kéne, hogy most amit látunk, az éppen melyik. Ez most túltermelés, vagy ez most készlet, vagy ez most valami más. Ez nincs jelentősége, mint ahogy annak sincs jelentősége, hogy ebben a hónapban a készlet csökkentésére törekszünk, ebben a hónapban a szükségtelen mozdulatok csökkentésére törekszünk ebben, mint ahogy vannak néha ilyen fejlesztési kampányok némelyik cégnél, persze ezek jók is lehetnek, hiszen felhívják a figyelmet valamire, de tartsuk észben, hogy valójában nem az a cél, hogy egy veszteségformától megszabaduljunk, hanem az a cél, hogy jobbá váljon a folyamat. Bármi módon, eredőben, végeredményében váljon jobbá, és itt is az idő megjelenik, Taichi Ono arra biztat bennünket, hogy csináljuk. Vágjunk bele, vágjunk bele. És ennek a helyszíne, egy újabb japán szót vezetek be most, a Gemba. A Gemba az a helyszín, az üzemi terület, ahol zajlik az értékteremtés, maga a folyamat. És menjünk oda, értsük meg, hogy ott mi történik. Taichi Ono-nak volt egy gyakorlata. Ezt egyébként én is gyakran használom workshopokon, és most megosztom veled, próbáld ki, hogy állítólag Taichi Ono azt tette többször, hogy egy-egy kollégáját, vezetőtársát, mérnökét, valakiét megkérte, hogy állj itt meg az üzemben, talán egy krétával az üzem padlójára rajzolt egy kis kört, és megkérte a kollégát, hogy állj ide ebbe a körbe, úgy is becézik, hogy az Ono szőnyege, bárhova oda lehetett tenni, mint egy varázsszőnyeget, csak állj itt és figyelj, hogy mi történik. És amíg ott állsz és figyelsz, hát nyilván nem a telefon nyomkodtuk, pláne nem az 50-es években, nem az e-maileket olvastuk. Lehet, hogy az arra járókkal beszélgettünk, de alapvetően az volt a cél, hogy értsük meg, mi történik az üzemben. Kis kitérő, én azt tapasztaltam az elmúlt 20 évben, hogy bármilyen problémát egy ügyes mérnök csapat egy tárgyalóteremben a megoldhatatlanságig el tud bonyolítani. Most ehelyett javasolja Taichi Ono, hogy menj oda a helyszínre, értsd meg a folyamatot, és lásd a saját két szemeddel, hogy ott mi történik. Sokkal egyszerűbbnek fog tűnni, mint hogyha csak agyalunk róla. Na de mit figyeljünk ott a körben állva? Mit figyeljünk? Hát a munkavégzést. És kérdőjelezzük meg, tényleg így kell? Miért csinálják ezt? Mi vezetett ide, hogy így kell ezt végrehajtani? Van más módja? Ez a legjobb egyáltalán? Mert ez így nem megterhelő a dolgozónak? A biztonságos ez így egyáltalán? És ha van egy-egy szünet, akkor most miért álltunk meg? Mi okoz itt most fennakadást? Hát ilyen kérdéseket lássunk meg, vagy tegyünk fel magunknak, és vegyük észre. Én ezt gyakorlatként úgy szoktam végrehajtani, hogy adok egy papírt, egy felírótömböt mondjuk a workshopon résztvevőknek, és gyakorlásképpen még azt is megkérem, hogy a megfigyelése mellé írja oda, hogy milyen veszteség formának gondolja, csak azért, hogy egy kicsit a veszteségre érzékenységet hangoljuk. Majd utána, amikor összejön a csapat, egy kis tudásmegosztásra szoktam invitálni a résztvevőket. Taichi Ono is ezt tette, csak ő ezt úgy vitelezte ki, hogy újra oda ballagott a kollégához valamennyi idő elteltével, akár több óra elteltével, és megkérdezte, hogy mi újság ezen a területen. Milyen fejlődési potenciált látsz éppen? És szerinte a legnagyobb probléma az, ha nincs probléma, ugyanis akkor nem vettük észre. Vagy nem bízunk eléggé a rendszerben, hogy bemerjük mondani, hogy itt bizony lehetne ezt vagy azt jobban is csinálni. A történet szerint állítólag, ha valamelyik kollégája azt mondta Taichi Ono-nak, hogy szerintem ez egy jól működő terület, itt minden rendben van, akkor nyert egy újabb néhány órát, hogy álljon még ott a körben, hát ha észrevesz fejlődési potenciált. És ez a fejlődési potenciál lesz majd a forrása a kaizeneinknek, a jobbításnak. Én ezt úgy szoktam végrehajtani, hogy miután lezajlott ez a tudásmegosztó kör, mit láttunk? Láttunk elévült dokumentációt, láttunk fölösleges mozdulatot, várakozást, tétlenséget, ami egyébként bosszantó lehet magának a dolgozónak is. Ha ezeket láttuk, akkor én felszoktam tenni a kérdést, hogy ha most kapnál egy fél órát, és visszamennél arra a területre, van a listádon valami, amit meg tudsz úgy változtatni, hogy jobb legyen? És szinte mindig van a résztvevőim listáján ilyen. Lehet, hogy ez egy egész apróságnak tűnő dolog, egy elévült jelölés, ami valamikor talán jónak tűnt, de már nem ott tároljuk azt a szerszámot, vagy azt az eszközt, vagy nem annyi van belőle, nem az a cikkszám. És ha csak annyit csinálunk a következő, ez nem is tart fél óráig, lehet, hogy csak néhány perc, hogy ezt a elévültnek gondolt jelölést aktualizáljuk, vagy egy rossz irányba álló szekrényt megfordítunk, és így kevesebb lépéssel fér hozzá a dolgozó, a csereszerszámhoz például, hogy bármi mást pillanatok alatt megoldunk, akkor már egy kicsit jobbá vált a rendszer. Ez a Kaizen. Ezek a sok apró, pici változtatás, persze ezek lehetnek egész nagy dolgok is, lehetnek egész nagy projektek is, de amit néhány perc alatt is meg tudunk oldani, az is a fejlődésnek a motorja, és ez ilyen percek alatt megoldható jobbításokból kvázi végtelen sok van. Egyik workshopon a termelési területnek a vezetője, miután meghallgatta az embereit, és mind a teremben lévő összes résztvevő azt mondta, hogy igen, van a listámon, és elmondták a maguk példáját. Azt mondta, hogy szerintem nekem vezetőként az a dolgom, hogy ő nekik itt a teremben minden héten legyen, sőt, akár minden nap legyen fél órájuk arra, hogy abba adják a rohanást, megállnak egy területen, és csak figyelik, hogy ez most jól működik. Itt mi az az apróság, amit lehetne jobbítani? És ez gyakorlatilag garantálja a fejlődést, még akkor is, hogyha nincs egy jól képzett szakértő csapatra szükségünk, vagy nem elérhetők, vagy nem fér bele. De az, hogy megállunk egy pillanatra és elgondolkodunk, az mindig kéznél van, és mindig szálljunk egy kicsi időt arra, hogy átgondoljuk, megfigyeljük a folyamatunkat, oda megyünk a gembára, abba a szentélybe, ahol zajlik az értékteremtés, és mindig arra alapozzuk a fejlődést. Ki lehet az, aki a legtöbbet tudja a folyamatról? Hát nyilván az, aki benne dolgozik. Lehet, hogy az ő ötleteivel is tudnánk valamit kezdeni. Szinte minden vállalatnál van valamiféle javaslattételi rendszer, dolgozói ötletrendszer, amelyről a következő fejezetben beszélünk, és ez az itt felvázolt forrásoknak, Kaizen ötleteknek, veszteségforrásoknak a kiaknázására jött létre.